7 óra 17 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Szombat óta, amikor a Hamász merénylői támadást indítottak Izraellel szemben, azóta nem csitulnak a harcok, szakértők pedig elhúzódó háborúra, elhúzódó fegyveres konfliktusra számítanak a térségben. Az amerikai elnök is reagált, kezdetben közlemények formájában, most pedig egy nagyobb hangvételű nyilatkozatot is tett Joe Biden. Elsőként erről fogunk beszélgetni Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval. Jó reggelt kívánok!
Minden jót mindenkinek!
Egyértelmű az amerikai kiállás Izrael mellett. Ez nem csak az amerikai szimpátiát jelenti, hanem amerikai katonai támogatást is jelenthet. Mennyire konszenzusos egyébként az, hogy Amerikának ebben a helyzetben Izrael mellett kell állni, sőt, akár katonai eszközöket is kell a részükre bocsájtani?
A politikai szférában alig, hanem erősen konszenzusos, ami ritkaság, hiszen általában inkább kemény szembenállás tapasztalható a politikai felek között, viszont az is igaz, hogy Joe Biden értékelések szerint elnökségének legindulatosabb 10 perces beszédét tartotta a Fehérházban, mellette az alelnök és a külügyminiszter, tehát demonstratív módon az egész kormányzat képviseletében beszélt, és hozzátette, hogy sátáni cselekedetnek tartja mindazt, amit a Hamasz kezdeményezésével végrehajtottak a fegyveresek, azt a mészárlást, azt a kegyetlenséget, amiről egyre inkább érkeznek a hírek. Miközben persze az utóbbi napokban égtek a telefonok, ha úgy tetszik, vagy a kommunikációs platformok a Fehérházban, és Joe Biden tucatjával beszélt a különböző szövetséges vezetőkkel, meg katonai vezetőkkel, a saját nemzetbiztonsági stábjával. Szintén szakértők az elnökségének legkomolyabb külpolitikai kihívásaként emlegetik ezt a mostani helyzetet, lévén ugye a Közel-Kelet, mint puskaporos hordó történelmi szerepét veszik elő ebből a szempontból. És hát ugye ez a minősítés nem semmi, hiszen az utóbbi 3 évben is történtek rendkívüli dolgok világszerte, tehát nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a szituációt. Biden elnök úr azt is mondta, hogy ha valamelyik külső hatalom azt fontolgatná, hogy beavatkozik, akkor ne tegye, mondta az elnök, és ezzel nagyon kemény amerikai figyelmeztetést fogalmazott meg.
Ja, nyilvánvalóan itt az amerikai stratégia első számú célkitűzése, hogy ne terjedjen olyan értelemben tovább a konfliktus, hogy ne beszéljünk egy általános arab világ versus Izrael szembenállásról, hanem úgymond megmaradjon ez a terrorista szervezetek és Izrael közötti konfliktus szintjén, szóval mondjuk ne történjen meg az, hogy akár az izraeli-szaudi közeledés léket kapjon, vagy akár Egyiptommal szemben konfliktusba kerüljön Izrael.
Hát ez igen egyértelmű, és ugye Biden elnöknek személyesen van egy nagy kihívása, hogy nemrégiben úgymond intézte el, hogy Irán Dél-Koreában befagyasztott 6 milliárd dollár körüli vagyonát föloldják, és a szankciók évei után hozzáférjen Irán ehhez a pénzhez, és hát keményen támadják Biden nyilvánvalóan, hiszen Irán expressis verbis támogatta a Hamas törekvéseit, tehát tulajdonképpen itt nagyon sok minden keveredik, hiszen menet közben zajlik a republikánus párton belül a képviselőház új elnökének a kijelölése, egyelőre saját berkeken belül. Itt két jelentkező van, az egyik Steve Scalise, a másik pedig Jim Jordan, aki egyértelműen az utóbbi években Trump pártinak bizonyult, és ő már is mondta, hogyha ő kerül ebbe a pozícióba, ami ugye a rendkívül hatalmas jelentőségű pozíció a képviselőházban, akkor az Izraelnek nyújtandó támogatás egyértelműen fölül fogja írni az Ukrajnának nyújtandó támogatást. Szóval itt valóban világpolitikai dominósor kezdett el dőlni az izraeli háború kirobbanása után.
Említetted Iránt, tényleg rendkívül fontos, megkerülhetetlen szereplő ebben a történetben. Az amerikai politika milyen irányba változhat ezzel kapcsolatban, mert végül is akkor mondhatjuk, hogy az amerikai kormányzat akár egy gesztust is gyakorolt a perzsa ország felé, de hát úgy tűnik, hogy Irán ezt nagyon nem hálálja meg, sőt.
Hát egészen nyilvánvaló, hogy a képviselőházi rendeződés, a hatalmi pozíció, az elnöki pozíció betöltése után itt majd változik a helyzet, meghallgatások lesznek, különböző állásfoglalások lesznek, és hát ami a lényeg, a pénz, tehát hogy hova mennyi pénzt hajlandó majd megszavazni a képviselőház republikánus párti többsége. Egyelőre még a saját küzdelmeikkel vannak elfoglalva, mert nem világos, hogy ki kapja meg házon belül a többség támogatását. De ezzel együtt szinte biztos, hogy az olyan gazdasági folyamatokra is odafigyelnek, minden-mindennel összefügg, mint például az, hogy a háború hírére az USA kincstárjegyek kereslete megugrott, a kamatuk esett, tehát az amerikai gazdaságban jó lehet, hallottam a ti híreitekben is, hogy a tőzsdei folyamat, a tőzsdei árfolyamokat ez nem befolyásolta negatívan pillanatnyilag, de hát sok minden hirtelen elkezdett lebegni a levegőben bizonytalanság okán.
Igen, és már bizonytalanság volt azzal kapcsolatban is, a Hamász-izraeli konfliktus kirobbanása előtt is, hogy mi lesz az Ukrajnának nyújtott támogatásokkal, mert Ukrajna, vagy hát mondjuk úgy, hogy az ENSZ nagy szervezetek, csúcsszervezetek kicsit tartottak attól, hogy miután sikerült megint megállapodni az államadósság plafon kitolásáról, Ukrajna támogatása kicsit léket kaphat, ez már némiképp része egyébként a választási kampánynak is, szóval a mostani Hamász-izraeli konfliktus még inkább felerősítheti véleményed szerint azokat a hangokat demokrata oldalon is, hogy Ukrajna támogatását kicsit vissza kell fogni, hozzátéve, hogy egyébként érdekesség, hogy átfordult a helyzet, tehát most már az európai nyugati államok összességében nagyobb mértékű katonai támogatást nyújtottak Ukrajnának, mint az Egyesült Államok.
Valójában demokrata oldalon, tehát a Joe Biden elnök hatáskörében nem igazán jelentős a kétség Ukrajna támogatását illetően. A republikánus párti oldalon viszont igen, és egészen biztos, hogy ez napirenden lesz aránylag hamarosan. Ezt maga Zelenszkij ukrán elnök is érzékelte, és már is jelezte, hogy azt a veszélyt érzi, hogy az izraeli konfliktus eltereli a figyelmet az ukrajnai háborúról, szóval itt most pillanatnyilag hirtelen minden nagyon bizonytalanná vált. A hangulatot illetően egyébként, ha úgy tetszik, a földszinten is különböző indulatok jelentek meg, hiszen a mesterséges intelligencia segítségével, akár olcsó eszközökkel produkált hamis hírek elárasztották az X-et, a korábbi Twittert. Megjelent például egy mem, ami Ronaldót ábrázolja, amint palesztin zászlót tart. Aztán a Harvard Egyetemen ott palesztin rokonszenvező csoportok, azok nyilatkozatot adtak ki, amelyben összességében az egész káborús és feszült helyzet miatt Izraelt teszik felelőssé. A Harvard elnöksége késlekedve ugyan, de válaszolt, és általában elítélte a Hamasz támadástól. Fortyog a közhangulat is, de nyilvánvalóan az Egyesült Államokban a domináns hang az izraeli háború ügyében feltétlenül Izrael támogatása, az ukrajnai háború ügyében pedig megjelennek majd a kérdőjelek.
Itt a beszélgetésünk végén ejtsünk szót egy másik témáról, de egy szintén nagyon fontos témáról. Ugye rengeteget foglalkoztunk itt a Trend FM-en azzal a csőddel, ami a világ egyik legnagyobb kriptotőzsde kereskedési platformot érte el a tavalyi év végén egyébként, ez 2022 novemberi történet, az FTX bedőléséről van szó. Most mik a legfontosabb fejlemények? Hát ott rendkívüli mértékben sikerült megkárosítani, hogyha fogalmazhatok ilyen csúnyán, a befektetőket.
Hát így van, több milliárd dollárról beszélnek a VASZ képviselői. Lényegében egyidejűleg kezdődött New Yorkban a tárgyalás a Trump vagyonának a túlértékelésével foglalkozó és a csalásokkal foglalkozó, könyvelési csalásokkal foglalkozó perrel, és Sam Bankman-Fried ellen sok órában sorolta az ügyész azokat a vádakat, amelyek megfogalmazottak az ügyészség részéről. Nos, a tegnapi forduló során kiderült, hogy az egyik fő partnere, munkatársa Gary Wang, aki a technikai vezető is volt, elmondta, hogy már eleve az FTX szoftverbe bekódolták azt a lehetőséget, hogy a külön üzleti identitásként működő kereskedőház, az Alameda, az automatikusan preferált a folyamatokat illetően, olyan mértékig, hogy az Alameda még akkor is tudott lehívni pénzeket az FTX-ről, hogyha netántán az FTX-ben nem volt pénz éppenséggel. Szóval egész elképesztő módon tette biztossá ez a megoldás azt, hogy a kripto FTX lehetőségből valóban milliárdokat tereljenek át az Alamedába, vagyis ugye Sam Bankman-Fried személyes használa is.
Hát itt nagyon érdekes lesz, hogy tényleg mekkora büntetésre, vagy milyen mértékű kártérítésre kötelezi majd a bíróság Sam Bankman-Friedet. Azt hiszem, ez egy hosszú történet lesz, amiről még talán beszélgetni is fogunk a jövőben. A mostanit viszont köszönöm, Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró volt a Reggeli Monitor vendége. További szép napot kívánok!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket!